mászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal Pál apostolnak a Tituszhoz írott levelének első fejezetéből. A Tituszhoz írt levél első részéből hallgassuk az igét, helyünket elfoglalva, de nyitott szívvel és engedni kész lélekkel, hogy elvégezhesse bennünk mindazt, amiért számunkra ma kirendelte. Pál, Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, Isten választottaiért, hogy higgyenek, és megismerjék az igazságot, az igazi kegyesség szerint, az örök élet reménységére, amelyet Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért. Igéjét pedig kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével, amelyre megbízást kaptam a mi üdvözítő Istenünk rendeléséből. Titusznak, a közös hitben való igaz fiamnak, kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi üdvözítőnktől. Azért hagytalak Krétán, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked. Ha van olyan, aki fedhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolható kicsapongással és nem engedetlenek. A püspök ugyanis, mint Isten sáfára, legyen fedhetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő és nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató, aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani és meg tudja győzni az ellenszegülőket. Mert sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók, különösen a körülmetéltek között. Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak azzal, hogy aljas nyeresség kedvéért azt tanítják, amit nem volna szabad. Valaki közülük, saját prófétájuk mondta, a krétaiak megrögzött hazudozók, gonosz vadállatok, lusta falány népség. Ez a vélemény igaz. Éppen ezért fedd őket szigorúan, hogy egészséges legyen a hitük, ne foglalkozzanak zsidó mondákkal és az igazságtól elfordult emberek parancsolataival. Minden tiszta a tisztának, de a tisztátalanoknak és a hitetleneknek semmi sem tiszta, sőt, szennyes mind az elméjük, mind a lelkiismeretük. Azt vallják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert utálatosak, engedetlenek, és minden jó cselekedetre alkalmatlanok. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben, jöjjetek, álljunk fel, és imádságban válaszoljuk az ő szavaira. Mennyei édesatyán, háladó és dicsőítő szívvel gyűltünk egybe a te házadba. Magasztalunk, Urunk, hogy új alkalmat készítettél arra, hogy veled legyünk, hogy egy megszentelt óra csak rólad szóljon, hogy te, az élő hatalmas Isten, beszélj velünk, hogy te, aki ismersz minket, mégis biztosíts szeretetedről. De mielőtt hallanánk erről a végére mehetetlen szeretetről, hadd valljuk meg méltatlanságunkat. Hadd valljuk meg előtted őszintén elmúlt hetünk bűneit, mindazt, amit elrontottunk, amit nem szeretetből és nem igazságosan cselekedtünk, amikor szégyent hoztunk a te szent nevedre, és nem dicsőséget. Köszönjük, hogy ennek ellenére összegyűjtöttél. Ennek ellenére itt lehetünk, és kérhetjük, hogy azt a lelki morzsát, vagy nagyobb falatot add át nekünk, amiért hívtál, amiért most magad elé állítottál. Áldunk édesatyánk az Úr Jézus Krisztusért, hogy ő rá nézel, és az ő áldozatáért kész vagy megbocsátani, és kész vagy átölelni minket. Add a Te igédet, Urunk, mert hisszük, hogy a Te igéd megszentel, és a Te igéd igazság. Arra van szükségünk, Urunk, hogy veled találkozzunk, hogy Téged halljunk, ne emberi szavakat és mondatokat. Így vagyunk előtted, hálaadással, dicsőítéssel, és egyben kéréssel. Urunk, tápláld a mi hitünket, a mi lelkünket, vezess minket, tanácsolj, incs, fegy, buzdíts, bátoríts, Te tudod, mire van szükségünk. Az Úr Jézusért kérünk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünk további részét is a Te dicsőségedre. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt órában, írva található az olvasott bibliai szakaszban Pál apostolnak a Tituszhoz írott levele első részének 5. versében. Kérem, hogy az ige iránti tiszteletünk jeleként fennállva hallgassuk meg Isten igéjének ezt a mondatát, a Tituszhoz írt levél első részének 5. verséből, ahonnan így szól hozzánk. Azért hagytalak Krétán, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. A presbiter rendbe hoz. Ez a rövid mondat emelkedett ki ebből az igéből, testvérek, és hogy senki ne érezze úgy, hogy nem érinti őt, hadd mondjam el, akiből presbiter lehet, az a hívő ember. Akiből az Isten igéje szerint presbiter lehet, az éli meg Isten akarata szerint a maga hívő életét. Én nagyon kérek most mindenkit, fiatalokat, időseket, olyanokat, akiknek soha eszébe nem jutott, hogy presbiter legyen, hogy figyeljünk együtt az igére, mert ahogy most tanít minket, ez mindenkinek szól. Minnyájunkat maga felé fordít az élő Isten, a mi édesatyánk. Ebben a hónapban azért kell, hogy foglalkozzunk külön a presbiter kérdéssel, hiszen elérkezett az idő, hogy új presbitereket válasszanak a református gyülekezetek. E hónap végére már legalább 25 névre szükség lesz itt is a kálvintéri gyülekezetben, akiket majd a választói közgyűlés elé tárhatunk, és majd a gyülekezet tagjai fognak dönteni, hiszük imádságos szívvel készülve, hogy kikből álljon az új testület, akikre rendkívül nagy felelősséget ruház, maga a Szentírás és egyházunk rendje is. Egyházi törvényeink így fogalmaznak röviden, kik a presbiterek, az egyház lelki és anyagi javainak sáfárai. A sorrend fontos. Lelki és anyagi javainak gazdái, sáfárai. Így tehát figyeljünk most együtt arra, hogy mit tanít Isten igéje az első presbiterekről annak idején, és ebben a hónapban különösen is keressük ezekre a választ, ezekre a kérdésekre, ki lehet, illetve ki legyen presbiter. Ki lehet, és ki legyen presbiter. Maga a törvényi feltétel az viszonylag egyszerű, a választói névjegyzékben kell, hogy szerepeljen. Azaz konfirmált, felnőtt, és valamilyen módon az anyagi terhek viselésében is részt vesz. A lelki feltétel az egy kicsit összetettebb. És ha figyeltétek most a hosszabb igeszakaszt, Pál, amikor Tituszt felkészíti a presbiter választásra, akkor sok mindent felsorol. Ki lehet, ki legyen presbiter ott akkor a Kréta szigetén megalakult keresztény gyülekezetben? Ki lehet? Mindenki lehet, testvérek, akit Isten erre elhív. Akit Isten erre elhív. De ennek az elhívásnak két része, két oldala van. Az egyik a külső elhívás, a másik a belső. A külsőt a hívő közösség fedezi fel és mondja ki. Úgy látjuk, testvér, hogy rád kellene, lehetne bízni a presbiteri szolgálatot. Ez a külső elhívás, a gyülekezet hívása. De ennél még fontosabb a belső, az a belső hang, amely gyakran egy-egy bibliai mondaton át szólít meg, vagy Isten szent lelke teszi hangsúlyossá ott belül, hogy tedd, mert tenned kell. Hogy vállald ezt a szolgálatot, mert én, a te urad, rád akarom bízni. Ez a belső elhívás az Isten gyermekeinek ajándéka és kiváltsága. Teher és öröm egyszerre. Mert lehet, hogy valaki a maga esze értelme szerint nem akar szolgálni sem. Nem akar presbiter lenni. Szívesen itt van a templomban, hallgatja az igét, az üzenetet, hazaviszi, emészgeti, örül neki, de nem akarja, hogy felelős tett legyen belőle. De nem akarja vállalni, hogy felelős szolgálattá váljék benne az Isten beszéde. És újra utalok arra, hogy megint csak mindez mindnyájunknak szól, testvérek. Nekem is, amikor kezembe veszem a Bibliát, milyen jó volt most a Vándor Bibliát átvenni a héten, Bocskai téri testvéreinktől is továbbvinni aztán a balmazújvárosi testvéreknek, mert újra felhívta ezzel Isten a figyelmünket, hogy az Isten igéje él, hat, az Isten igéje szólni akar minden gyülekezetben, és cselekedetre motivál, indít. Fogadd azt a másikat szeretettel, és menj el a másikhoz áldás kívánással. Tehát amikor az Isten igéje ott belülről elkezd szólni, akkor az tettre ösztökél, és arra indít engem, és abban leplez le, hogy vajon kész vagyok-e megcselekedni, amire indít a Szentlélek, a Szentírás szavain, mondatain keresztül. Tehát mindnyájunkról van szó, azokról is, akik talán soha nem voltak, s nem lesznek konkrétan presbiteri szolgálatban álló emberek. Megkaptad már ezt a belső hívást, testvér, a szolgálatra? Azt az igét, amely tudod, hogy téged cselekvésre ösztökél? És ha megkaptad, mit kezdtél vele? És ha most eszedbe jut egy konfirmációs ige, egy későbbi ige, egy esküvői áldás, egy igés lapon kapott üzenet, egy igehirdetés részlet, egy áldott könyv üzenete, akkor döntsd el, engedni akarunk, vagy elengedjük a fülünk mellett. Azért gyűjt össze minket hétről hétre Isten, mert szeretné, hogy gyümölcsöt teremjünk, mint csodálatos gazdája ennek a hatalmas univerzumnak. Gyönyörködik, tudjátok, nem csak azokban, amit ő alkotott. Megvallom, hogy nagyon örülünk itt ide kerülve, hogy itt tényleg látszik, olyan jól terem a föld, és olyan méretűek a gyümölcsök, meg a zöldségek, hogy mi csak egy kicsit ámulunk és bámulunk feleségemmel. Ebben is gyönyörködik az Isten, hogy szépen terem a föld. De tudjátok, igazán abban gyönyörködik, amit te teremsz, meg én. Abban szeretne gyönyörködni, hogy szép, egészséges barackot, körtét, almát, dinnyét, szőlőt, cselekedetet teremjen az életünk, szolgálatot. Ezért beszél velünk, ezért hozta elénk ezt az időszakot is, hogy végig gondoljuk újra, mire kaptuk mi a megváltást, testvérek? Mire szól az a nagyszerű hír, amit itt hajdúböszöröményben most már látom, lassan egy hónap után, hogy nagyon sok szívet megszólított itt az Isten. Nagyon sok mag ott van a ti szívetekben. Nem csak a szüleitek, meg a nagyszüleitek szívében. hanem még a legfiatalabbakéban is, mert ha másért nem, mert vannak mostani hívő szüleik, és jó volt megismerkedni a fiatalokkal, és a nevekben ugye visszacsengenek a ti neveitek, a szülők nevei. A magvetésnek van áldása, van gyümölcse, testvére. Nem tér vissza az Isten igéje üresen. A szülő, aki megvallja a hitét, számíthat rá, hogy a gyermeke befogadja, akkor is, ha tesz esetleg egy varga betűt, és elkanyarodik egy időre. De higgyétek és hiszem veletek együtt, hogy az Isten igéje élő és ható, és valóban szolgálatra indító, gyerekeinket az Úr felé terelő hatalom. És ez az ige mondja most, hogy ki a presbiter? Ki a szolgálója az Istennek, aki rendbe tesz? Tedd rendbe a rendezetlenül hátramaradt dolgokat, mondja Pál apostol, írja Pál apostol Titusnak, az ő kedves munkatársának, lelki gyermekének. Tituszt már az első missziói útján látjuk, illetve hallunk róla a levelekben. A Cselekedetek könyve külön nem tér ki mindenre, de azt tudjuk, hogy hitre jutó, pogány származású ember, akire ilyen dolgok bizatnak, mint a korintusi gyülekezet és Pál közötti konfliktus gyógyítása, rendezése. Aztán olyan feladatot kap az Istentől, és el is vállalja, hogy a jeruzsálemi szegényeknek összegyűjtött pénzt, adományt maga segít vinni, közvetíteni. Aztán megkapja ezt a különös, nehéz feladatot, Krétát, hiszen látjuk, hogy még a saját költőik sem voltak túl jó véleménnyel önmagukról, a krétaiakról. Itt Pál idéz is egy kis verset tulajdonképpen, egy elég kritikus összefoglalást, hogy milyenek is a Krétában lakók. És testvérek, az óemberünk olyanná formálódik, amilyenné formálja a környezet. Minden rosszat össze tudunk gyűjteni. Minden helyi specialitást beengedünk az életünkbe. Egy sereg rossz dolgot. Ezért van nagy jelentőség egyébként a nevelésnek, és most erre csak úgy utalok, óvodának, iskolának, minden szinten. Nem mindegy, hogy miket szívnak magukba a gyermekeink, de amiket beszívnak, azok bizony az óemberükkel találkoznak először is, és táptalajt kap a rossz. És az Isten kegyelme pedig gyógyítani jön. Az Isten kegyelme, az evangélium hirdetése, a hitoktatás, a gyermekmunka, az ifjúság, az egyházi intézmények azért vannak és élhetnek, hogy a mi óemberünk által összegyűjtött rosszat néven nevezze az Isten, és kivossa belőlünk. Néven nevezze. Igen, atyáitoktól örökölt hiába való természetetek van, így olvassuk Péter apostolnál. De én az Úr, én meggyógyítalak titeket. Én az Úr vagyok, akinek hatalmat adott a mindenható örökkévaló Atya. Én az Úr Jézus azért jöttem, hogy életetek legyen, sőt bővölködjetek. Nem a pénzben, a lelki gyümölcsökben. Bővölködjetek. És legyen a ti bővölködéseteknek áldása, hatása, így ahogy most röviden ennyit mond ez a mai alapige. Ki az Isten szolgája? Ki az igaz presbiter? Ki az igaz hívő, gyülekezeti tag, lelkész? Aki rendbe hoz. Rendbe hoz. Különös ugye erről a kifejezésről talán nektek is, nekem is az jutott először eszembe, hogy hát persze, a rend az jó dolog. A rendetlenség általában zavar is minket. Különböző mértékben, de mindnyájunkat zavar. Jó dolog rendet tenni, és utána körülnézni egy szobában, vagy egy kertben, vagy bárhol. Rendbe hoz. De tudjátok, itt valami mást helyez a szívünkre az Isten igéje. Mert mi a rendbehozást, azt sokszor úgy csináljuk, hogy üttünk, vágunk. Van, aki szinte élvezi. Úgy hozhat rendbe, hogy az másoknak fájjon. Úgy hoz rendbe ügyeket, hogy kemény szabályokat állít fel, hogy követel, hogy megfogalmaz szabályokat, és elvárja, hogy tessék hozzáigazodni. És vannak, akik szinte tényleg élvezik. Sok-sok szabályunk van, hogy rend legyen. Csak kimarad belőle a lélek. Csak kimarad belőle a szeretet. Nem így beszél itt az ige a rendről, a rendbehozásról, mint ahogy azt mi úgy zsigerből szoktuk csinálni. Vannak, akik persze folyamatos lázadók, akik meg csak azért sem a rend pártján vannak, csak azért is szívesen felborítanák másoknak a rendjét, de hát érezzük, hogy ez sem megoldás. Ahogy az erőszakolt rendben nem gyönyörködik az Isten, a rendetlenségben sem. Semmilyen szinten. Hanem miről van itt szó, testvérek? Nagyon érdekes, hogy az ember utána néz és utána olvas, kiderül, hogy ez a kifejezés, amit itt Pál használ, az a következőket hordja magában. A következőket jelenti. Mit csinál, aki rendbe tesz az apostoli tanítás szerint? Kiegyenesít, talpra állít, újjáépít, helyes irányba fordít, fölfelé irányít. Úgyhogy már érzitek, hogy itt valami másról van szó. És próbáljuk csak meg együtt átgondolni, hogy akkor vajon mire mondja? Hogy ki a presbiter, aki rendbe tesz? Ki az igaz hívő ember, aki rendbe tesz? Aki kiegyenesít, aki talpra állít, aki újjáépít, helyes irányba fordít, fölfelé irányít. De először is mondjuk ki, tudod, hogy nem tudod megtenni. Én sem tudom megtenni, egyiket sem, ha velem meg nem tette az Isten. Ha engem fel nem egyenesített, talpra nem állított, újjá nem épített, helyes irányba nem fordított, fölfelé nem irányított, nem tudok segíteni. Nem csak, hogy nem tudom megtenni a másikkal, mint ahogy újjászülni sem tud egyikünk sem, csak Isten áldott lelke, de még segíteni se tudunk, testvérek. Ha nem engedjük, hogy először velünk, bennünk végezze el Isten mindezt, amiről itt az apostol beszél és ír Titusnak. Ezért az első nagyon fontos kérdés itt most, hogy veled megtörtént, testvér, és történik akár naponta, mert ez ráadásul egy folyamat, még akkor is, ha az újjászületés maga egy csodálatos, egyszeri esemény, de ha figyeltétek, ezek a szavak, ez az üzenet, egy hívő élet leírása, kiegyenesít, talpra állít, újjáépít, helyes irányba fordít, fölfelé irányít. Engedd és kérd, hogy az Úr Jézus Krisztus felegyenesítse. Tudjátok, nagyon sok ember lelkileg már régóta görnyedten jár. Lehet, hogy egyébként olyan egyenes, mint a szálfa, de ott belül görnyedezik a bűnei miatt. Hát jön most Jézus, és azt mondja, egyenesedj fel. Jön és azt mondja, nézz szembe magaddal, lelkileg. Én látom, hogy te görnyedezel. Én látom, hogy már alig bírod ott belül. Hiába mutatod kívülről, milyen szálfa egyenes, református vagy, vagy bármilyen felekezethez tartozol. Gyere, én szeretnélek először is kiegyenesíteni. Úgyhogy beszéljünk őszintén, mi miatt is görnyedetsz el? Mit hurcolsz már évek, évtizedek óta? Mit nem akarsz kimondani? Mit nem akarsz bevallani? Hát beleroskadsz, ha így maradsz. Hát a végén az orrod a földet éri. Hát nincs igazi örömöd. Hát nincs erőd. Hogy hordozol másokat, amikor magad majdnem összeesel a lelki terheid alatt? Jézus jön és azt mondja, hogy egyenesedj fel. Én átveszem a batyudat. Tudjátok, mint a zarándok útjában a keresztjén. Nagy batyut egyszer csak leteheti végre. És felegyenesedik. Onó, mennyire más. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Aztán azt mondja ez a kifejezés, amit Pál használ, hogy talpra állít. Igen, különben csak kóvályunk itt a világban, roskadozunk terhek alatt, és most direkt mondom, jól értsétek, ugye, akit talpra kell állítani, az előbb mit csinált? Az lefeküdt. Lefekszik az ember. Egy idő után lefekszik. Lefekszik a nyomás előtt. Lefekszik félelmében. Lefekszik azért, mert ilyen a divat. Mert ez a szokás. Mert ez a trendi, ahogy manapság mondják. Lefekszik az ember. Hatalom előtt, pénz előtt, siker előtt, vagy lefekszik szó szerint, mert jön valaki, aki szebbnek, okosabbnak, gazdagabbnak tűnik. Jézus pedig lehajol az így lefeküdt emberhez, és felállítja. Ne feküdj le többé senkinek. Senkinek. Nem vagy köteles. Én vagyok a te szabadítód, én vagyok a te urad. Ne feküdj le senkinek, se lelki, se fizikai értelemben. Ne szolgáltasd ki az életedet senkinek. Én vagyok a te urad, a megmentőd. Talpra állít. Ez jelenti, hogy rendbe tesz. Rendbe tesz, testvér. És engedd, mert így lehetsz mások számára is segítség. És így lehetsz presbiter vagy más. Olyan csodálatos, hogy Jézus ezt cselekszi, és itt cselekszi közöttünk és bennünk. És újjá épít az ő igéje és lelke, új életet teremt bennünk, helyes irányba fordít, fölfelé irányít. Kérd, hogy fordítson önmaga felé, hogy újra és újra a tekinteted, amely elkóborol, oda találjon Jézusra. Oda találjon hozzá. Uram, fordítsd a tekintetedet rád. Nem akarom elviccelni, csak eszembe jutott a régi munkásmozgalmi jelszó, de sokan emlékeztek rá. Arccal a vasút felé! Ugye ezt kiadták annak idején, már akkor épült újjá az ország. Na most viccet félretéve, arcát kiki fordítsa a Szent Város felé, van egy ilyen szép énekünk. Arcát kiki fordítsa a fénytől ragyogó Úr Jézus Krisztus felé. A lélek és az ige itt munkálkodik köztünk és bennünk, hogy forduljunk Jézus felé. És újra fordítsuk vissza a tekintetünket, amikor a világ elcsábít. Amikor ezer és más módon próbál betölteni. Engedd, hogy oda fordítson, és engedd, hogy így aztán újra és újra felfelé irányítsa a gondolataidat. Hiszen, ahogy mondtam, ez a kifejezés azt is jelenti, hogy felfelé fordít, fölfelé irányít. Engedd, hogy fölfelé irányítsa a gondolataidat, a terveidet, ahogy Pál írja a Kolossé levél harmadik részében, az odafent valókat keressétek, arra törekedjetek, ami fölfelé mutat. És amikor Jézusra nézel, akkor rajta keresztül belelátsz a mennybe. Amikor Jézusra nézel, akkor ő emeli föl a tekintetedet az atyára is, és meglátod, hogy milyen dicsőség ragyog már most a hívőkre. Érdekes, ugye a mai igényben olvashatjuk éppen a János Evangéliumban a 6. részében, hogy csak aki az Istentől van, az látta az atyát, bizony-bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, annak örök élete van. Jézus bármerre megy, ha te ránézel és követed mögötte, mindig a menny ragyog rád. Jézus bármerre visz, ő mögötte mindig ott ragyog a menny, testvérek. Bármerre vezet téged, ott ragyog a menny. Csak tegyünk erről bizonyságot, nagy hittünk, reménységünk és meg nem érdemelt ajándékunk, hogy itt lehetünk közöttetek vezetésre, Nem emberek akaratából, nem valami egyéb más, nem tudom milyen szempontok szerint, semmilyen szempont nincsen. Egy van, hogy Uram, te vezettél, és ezt az ajtót megnyitottad. És amikor Jézusra nézünk, akkor mögötte látjuk nem csak ezt a szép templomot, hanem tényleg azt az igét is, ami úgy újra és újra eszembe jut. Amit Jákob fogalmaz meg, amikor egy kicsit belállt a mennybe, és ott van a menny kapujában, és azt mondja, hogy nem más ez, mint az Isten temploma és a menny kapuja. De ez az kell, hogy Jézus itt járjon közöttünk, nem a falaktól lesz ez olyan szép és szent. Nem is a múlttól, ami nagyszerű. Most olvastam egy kis visszaemlékező cikket, kaptam valamelyikőtöktől, és hát ugye döbbenetes dolgok zajlottak itt évtizedekkel ezelőtt. Mindennapos Isten tisztelet, meg 1200 úrvacsorázó, meg ilyenek. Az ember csak úgy szédül. De nem ez a lényeg, hanem hogy itt és most, ha egy szív megengedi, hogy Jézus odalépjen az életébe, ha egy lélek közöttetek megengedi, hogy Jézus maga felé fordítsa, és így felfelé irányítsa az életét, akkor mindent megért ez az Isten tisztelet, és megéri akár az egész év, bár adja az Úr, hogy több legyen, de nem a szám lényeges, hanem az, hogy én is, és itt utalok vissza egy kicsit magamra, hogy én is ezt komolyan vegyem, hogy Uram, újra és újra fordítsd a tekintetemet rád, mert mögötted ragyog a menny, és rajtad keresztül, és rád nézve szeretném érteni a hajdúböszörményi helyzetet, és cselekedni a te akaratodat, és teremni a jó gyümölcsöket, amelyek téged dicsőítenek. Könyörülj rajtam! Ha figyeltétek, ugye itt szerepel ebben a magyar fordításban a püspök szó, ez ugye egy kicsit félreérthető ma. Ez nem más jelentett abban az időben, mint gyülekezeti vezető. És például a presbiterek és a püspökök szolgálata, tisztsége szinte el se vált. Ugyanarról beszél Pál apostol. Hitben érettem, ezt jelenti szó szerint a presbiter. Hitben érettem. A püspök felvigyázót, felügyelőt jelent, ha szó szerint fordítjuk. De igazából egy gyülekezet vezetőről van szó. És én azban a hitben vagyok itt most előttetek testvérek, hogy mindnyájan gyülekezet vezetők vagytok és lesztek. És legyetek kiki a maga szintjén és a maga helyén. Ha Isten lelke elvégzi bennünk, akkor azok leszünk, kiegyenesít, talpra állít, újjáépít, helyes irányba fordít, fölfelé irányít. És így végül hadd adjam azt a meglátást, amit az ígér a szívembe helyezett, hogy egész életünket úgy tudjuk helyesen értékelni, vizsgálni, mai szóval azt merem mondani, hogy tesztelni. Akkor tudom helyesen mérlegre tenni az életemet, ha a dolgaimban újra és újra fölteszem ezt a kérdést. Amit most tenni akarok, amit mondani akarok, az fölfelé mutat? Vagy nem mutat fölfelé? Amit mondani akarok, tenni akarok, az fölfelé mutat? És ugyanígy vizsgálni tudod a múltadat. Mi volt, ami nem mutatott fölfelé, sőt nagyon is csak magadra mutatott, vagy egészen ördögi dolgokat mutatott fel? Az Isten szolgája rendbe tesz, és az Isten szolgáját maga az Isten teszi rendbe, hogy felfelé mutató cselekedeteket hajtsunk végre, folyamatosan, újra és újra. Gondold meg, amit majd teszel, amit majd mondasz, felfelé mutat. Jézus Krisztusra mutat az a tetted. És ez testvérek a legegyszerűbb dolog lehet. Ide is hadd hozzam a kis, tudom, együgyű példámat. Meggyőződésem, hogy egy hívő radiátor festő, tehát egy festő mázoló, aki egy régi radiátort kezébe vett, és ő festette még le. Ugye, még a régebbi időkben ez ott a lakásban történhetett akár. Szóval a lényeg, egy hívő ember hátul is tökéletesen fest. Pedig azt nem fogja látni senki. Fölakasztják, rögzítik, de a hátulját is lefesti, mert az Isten dicsőségére fest. Hogy fölfelé mutasson még az is, amit emberek nem fognak látni. Fölfelé mutasson minden cselekedet, és minden mondat, és minden gondolat, s akármilyen tisztségben vagyunk, lehetünk, szolgálunk, mindnyájukra igaz. Azért hagytalak Krétában, azért hagyott itt minket, földön még mindig, azért helyezett most ebbe a gyülekezetbe titeket is, minket is, hogy rendbe tegyük az elintézetlenül maradt dolgokat, hogy először is engedjük, hogy minket rendbe tegyen, és segítsünk másoknak megtalálni ezt a rendet, amely tehát talpraállítás, felegyenesítés, meggyógyítás, az Isten kegyelmében való megújulás. Adja Isten, hogy ezt éljük meg, és valóban Jézus Krisztusra nézve, tetteink és szavaink felfelé mutassanak, mindig, mindenben. Úgy legyen. Ámen. Énekszóban válaszoljunk most először az igére, a 348. dicséretünk 5. versével, a 348. dicséret 5. verszakát énekeljük, amely így kezdődik: cseleked szent lelkeddel, végtelen érdemeddel, hogy új életet élj. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy itt jársz közöttünk a te igéd és lelked által, és köszönjük, hogy mindjárt érezzük, hogy amit mondasz, az elevenünkbe vág. Rólunk van szó, Úrunk, nem csak a presbiterekről, püspökökről, lelkészekről, vagy bármiféle tisztséget viselőkről. Köszönjük, Úr Jézus, hogy hozhatjuk az életünket hozzád, hogy rendbe tedd. Kérjük ezt őszinte szívvel, töredelmes lélekkel. Tedd rendbe a mi rendetlenségeinket. Nagyon kérünk. Egyenesíts föl minket. Görnyedezünk, Urunk, bűneink alatt. Állíts talpra, hiszen oly sok mindennek lefeküdtünk már. Segíts, hogy az életünk ne magunkra mutasson, ne is emberekre, hanem te reád. Irányítsd a mi tekintetünket önmagadra, és adj nekünk olyan jó gyümölcsöket, cselekedeteket, amelyek az emberek tekintetét is felét fordítják. Könyörülj, hadd használjuk ezt a mércét, amiről itt Pál apostol tanít, hogy tegyük ennek a mértéknek alá az összes tettünket, a gondolatainkat, a szavainkat. Vajon mi az, ami felfelé mutat, és mi az, ami lefelé? Mi az, ami világosságot teremt, és mi az, ami sötétséget munkál. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hajolj le így hozzánk, könyörülj rajtunk. Dicsérünk és áldunk, hogy jöhetünk hozzád. Magasztalunk, Urunk, hogy kedvesek vagyunk neked, ezért törődsz velünk. Áldunk téged, hogy nem mondtál le rólunk, nem untad meg, hogy formálj, hogy taníts, hogy tisztíts minket. Áldunk téged, hogy ennek a gyülekezetnek van apraja, nagyja, vannak kicsinyek és nagyok, akik megismerhetnek téged, és vannak, akik már megismertek, és megújulhatnak. És vannak ebben a városban egészen biztosan sokan, akik keresnek téged, mert keresed őket. Adj találkozásokat veled, Urunk, és add, hogy a mi szolgálatunk valóban jó gyümölcsöt teremjen minden területen. Áld meg betegeinket, gyógyítsd és erősítsd őket. Te vagy a mi gyógyítónk, Urunk. Áld meg gyászolóinkat, légy ott mellettük, hogy beléd vetett hit által megújulhasson az életük, és hogy hittel engedhessék el szerettüket. Áld meg, Urunk, Anya Szent Egyházunkat, tagjait és vezetőit. Áld meg városunkat és annak vezetőit. Könyörülj hazánkon. Könyörülj mindazokon, akik felelős döntéseket kell, hogy hozzanak. Hadd legyenek olyanok, akik őszinte szívvel keresik a te akaratodat. Áld meg nemzetünket, itt és a határokon túl. Kérve kérünk, hallgasd meg, amikor magyar szívek kiáltanak hozzád. Adj lelki megelevenedést ennek a nemzetnek, hogy benned bízva betölthesse azt a küldetést, amit te ránk bíztál évszázadok és talán évezredek óta. Kérünk téged, az Úr Jézusét, atyánk, hajolj le hozzánk, vezess minket, áldj meg a te szent és nagy neved dicsőségére. Amen. Helyünkről felállva mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen.